Közösségi ház Miskolcon, de nem úgy közösségi, ahogy ma gondoljuk, hogy egyfajta kulturális központ, hanem igazi lakóház, valódi közösségnek, ahol együtt laknak alkotó emberek, és eleve ennek a közösségi létnek a szolgálatára, kiszolgálására, és egy korszakos építészeti gondolat fizikai megtámasztására készült. A Miskolci Kollektív Háznak és ennek az alkotóközösségnek szeretnénk emléket állítani a mai műsorban az egykori legendás építészműteremház egyik tagjával, Golda János Ívüldíjas és Kocsis István érmes építésszel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok!
Mielőtt a kollektív házról beszélgetünk, ugye a 60-as évek vége, 70-es éveknek ez a nagy emblematikus kezdeményezése, azért előtte néhány mondatban felidézném a fő munkáit, hiszen ön egy nagyon modern és sikeres építész. A Debreceni Egyetem Élettudományi Központjának a tervezése, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem terve is kötődik az ön nevéhez. A Szegedi Piarista Gimnázium és Templom, a Pesti Piarista Központ tervezése, épület együttese szintén az ön munkája, és olyan emblematikus épületek helyi partner tervezője is volt, mint a Magyar Zeneháza, a CEU belvárosi épület fejlesztése, vagy az Új Budapesti Közlekedési Múzeum. Budapesten vidéken egyaránt nagy középületek kapcsolódnak az ön nevéhez, de most nem ezekről beszélünk majd egy másik műsorban, hanem a Miskolci Kollektív Házról, hiszen az ön építészeti gondolkodásának és egész lényének, művészetének egy meghatározó pontja ez a Miskolci ház. Hogyan indult ez? Mi adta az ötletet, hogy ottan közösségbe költözzenek építészek?
Egy pillanatra talán vissza kellene forgatni az időkerekét, bár nagyon nehéz, a 70-es évek, 60-as évek végére, a 70-es évekre. Mi 1972-től 77-ig jártunk a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karára, 77-ben diplomáztunk, de előtte 1971-ben Csongrádon előfelvételis katonák voltunk. Ez még a 60-as évek eufórikus kulturális hullámával is összefüggő időszak volt.
Tehát mondjuk ki ez a hippi nemzedék egy kicsit, ugye? Ez a 68-as nemzedék.
Igen, mondjuk a hippi nemzedék, a 68-as nemzedék. Tulajdonképpen a háború után született úgynevezett nagy generáció érte el ekkor a fiatal felnőtt kort, tehát vált tudatossá, mondjuk így. Egy teljesen új nemzedék, a mindent elpusztító nagy háború, első és második világháború után kibontakozó új világban, és ez az új nemzedék próbált valamilyen módon támpontokat keresni a világban, és szembesült a rohamtempóban berendezkedő szép új világ ellenmondásaival. És ez hát elsősorban az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, de itt Kelet-Európában is valamennyire mozgalmakat indított el, és benne volt a levegőben, filmeken keresztül, irodalmi műveken, regényeken keresztül ez az új életérzés azokban, akik akkor váltak felnőtté, és a katonaság alatt Csongrádon ez valahogy így testet öltött közöttünk. Ugye egy előfelvételis katonaság az azt jelentette, hogy már hátra lehet dőlni, és ki lehet kérni a kávét, mert fel vagyunk véve az egyetemre, tehát nem kell, nem nyomaszt minket a bejutás tétje. Ugyanakkor együtt vagyunk 18 évesen, 60-an, 70-en, kiszakítva az eddigi világból, tulajdonképpen minden ellenmondás ellenére egy felszabadult helyzet. És ekkor fogalmazódik meg, hogy fú, hát ez marha jó, ezt érdemes majd az egyetemen is továbbvinni, ezt a közösségi létet, és esetleg majd utána is. Na most ehhez kapcsolódott aztán a később az egyetemen az a helyzet, felismerés, hogy a hagyományos kézműves építészet nagy mesterei ebben az időszakban, tehát a 60-as évek végén, 70-es évek elején haltak meg, akik még a háború előtt tanultak. És ez az új korszak, az egymillió új lakás korszaka, ez visszasorolta az építészetet az építőipar kiszolgálójává. Ugye ez a szovjet házgyárak időszaka, a paneles lakótelepépítés időszaka, a mennyiségi építészetnek az időszaka, ipari építészet időszaka, amit összekapcsolnak a formai modernizmussal, de igazából nem ahhoz kapcsolódik, hanem egyfajta degradálása volt magának az építészetnek, ami hát egyébként egy ilyen több ezer éves fantasztikus disziplina, amit mesterektől lehet eltanulni, de ebben az időszakban a 70-es évek közepén nem voltak igazi mesterek. Úgyhogy jobb hián, mesterek hián, és érzékelve ezt a szellemi kiüresedést, hozva a Csongrádi meg ezt a fajta érzelmi megtapasztalást, egymással kezdtünk foglalkozni, közösségben kezdtünk el mozogni, állandóan együtt mentünk jobbra-balra, kirándultunk, Erdélybe mentünk, csoportokat alakítottunk, és ezt olyan erőteljesen képviseltük az egyetem első három évében, hogy a harmad évre már kialakult egy olyan mag, amelyik határozottan azt képzelte, hogy az egyetem elvégzése után együtt marad, és közösen fog valahol élni is, és alkotni is.
Miért pont Miskolcon?
Ez teljesen véletlenül alakult. Az egyik társunk miskolci lévén hazament, és ott dolgozott. Ebben az időszakban ugye nagy tervezővállalatok működtek.
Bizony nem lehetett magánirodát.
Szóval ezt sem mondtam, hogy államosították a tervezési szakmát 48-ban, és az építészeket beterelték ilyen nagy tervezővállalatokba, amik egyébként pont ebben az időszakban már kezdtek szellemi műhelyként működni, és sok értékes dolgot létrehozni. És ez a társunk Miskolcon ajánlatot kapott, amikor már jött vissza folytatni az egyetemet, hogy szerződést kötnek vele, és akkor mondta, hogy de hát ő nem egyedül van, hanem van még rajta kívül még kb. 50 másik hallgató.
Leestek a székről a vezetők.
Hát nagyon durván. Úgyhogy ott elkezdődött egy ilyen párbeszéd az egyetemista csoport és a miskolci városvezetés között.
Mind az 50 embert fölvették oda Miskolcra a tervezőirodába?
Végül is kevesebben maradtunk, mert aztán persze lemorzsolódnak az emberek, úgyhogy végül kb. 10 költöztünk a diplomázás után fizikailag effektíven Miskolcra, de közben már, tudnék, amikor mi bejelentettük, hogy tényleg oda megyünk, így közösségileg, akkor ennek annyira megörült a város, hogy felajánlották, hogy lakást adnak. És hogyha lakást adnak, akkor olyan lakást adjanak, ami nekünk jó. Bodonyi Csaba megtervezte az épületet, és végül is 79-re beköltözhettünk a kollektív házba, végül is 30-an körülbelül.
Mekkora ház volt ez? Egy nagy emeletes házat kell elképzelni közösségi terekkel. Hogy nézett ez ki? Milyen volt az élet ebben a házban?
Ezt úgy kell elképzelni, mint egy kb. Mint egy óvodát, kétszintes, tehát földszint és egyemeletes volt, panelból volt, ugyanabból az építési rendszerből épült, mint az akkori lakóépületek. Az egyik oldalán volt alul 7 darab 36 négyzetméteres kis garzonlakás, és fölül is 7 lakás egy-egy ilyen folyosóra felfűzve, és az épületnek a másik oldalán közösségi terek sora, kis közösségi terek, zongoraszoba, mosókonyha, fotólabor, ilyen raktár, olyan, és egy nagy terem, különböző fedett nyitott terekkel kiegészítve, meg kertekkel, amelyikben mindenféle dolgot lehetett csinálni. És ezek a folyosók, ezek rányíltak erre a 180 négyzetméteres nagy teremre. Az élet pedig úgy zajlott, hogy a nagy teremben volt egy rész műhelynek berendezve, másik rész tévészoba volt, harmadik rész játszószoba, játékszoba, konyha is volt benne, főztünk is benne.
Tehát együtt is főztek, nem külön konyhájuk volt a lakásoknak?
De volt külön konyha, és úgy kell elképzelni a 36 négyzetméteres garzont, hogy kis külön konyha, saját fürdőszoba, és két kis 12 négyzetméteres szoba.
Családok is laktak itt, ugye? Családos építészek is voltak.
Igen, igen. Eleinte nagyon érdekes volt, mert voltak családok, és a többség inkább egyedülálló volt még akkor, tehát családalapítás időszaka. Főleg építészek voltak, az építészek azok az északterben dolgoztak. Tehát azt nem tudtuk megcsinálni, hogy otthon. Nem is lehetett, tehát az államosított tervezés időszaka volt. Úgyhogy mi eljártunk építészek dolgozni az északterbe, reggel 8-tól délután 5-ig, és utána napközben csak az anyák, meg a más voltak, akik kerámikus művész, vagy volt egy hajóépítő kollégánk, aki villamosmérnök végzettségű volt. Tehát akik mással foglalkoztak, azok otthon voltak napközben is, de igazából délután este meg éjjel volt közösségi élet a házban. Meg hétvégén, az első 5 év egyébként ilyen euforikus hangulatban telt, mert ennek a híre elterjedt az egész országban, és rengeteg barátunk látogatott meg minket az első időszakban, főleg Budapestről, de külföldről is jöttek, és hát a hétvégék azok egy ilyen non-stop buli keretében zajlottak, úgyhogy koncert, közös főzés, kiállítás, filmnézés.
Voltak szakmai programok is, akár spontánul szerveződő, tehát hogyha külföldről is jöttek, biztos más építészek is jöttek.
Persze,
megnézni, hiszen ez egy ilyen iskolaértékű dolog volt.
Persze. Például volt egy Erwin Mühlestein nevezetű svájci építész, aki Prágából érkezett, mert volt Liberecben egy hasonló építész kezdeményezés, és azoknál voltunk is kint, és ők is a Maszák, a mesterük vezetésével, ők is jöttek ide, és a csehek mondták, hogy Miskolcon van valami, oda érdemes eljönni, ez az Erwin Mühlestein, ez közösségi lakásformákat kutatott, ezeket térképezte föl, és ezekből csinált Nyugat-Európában kiállítást, és betoppant hozzánk, és teljesen le volt döbbenve. Néhány napig ott is maradt, és nézte, hogy zajlik az élet. Hát tényleg nagyon érdekes és furcsa volt, mert tehát nem voltunk hippik, hanem rendesen bejártunk dolgozni, de ugyanakkor mégis egy ilyen közösségi életet éltünk, és ráadásul Miskolcon, ami egy ilyen nagyon kemény iparvárosi közeg volt, ott volt velünk szemben, nem messze a Lenin-kohászati műveknek a meddőhányója, akkor még működött a gyár, tehát egy ilyen
kies terület volt.
Ipari környezetben működtünk, tehát voltak kiállítások, visszatérve a szakmai programokra, eleve be volt rendezve a nagy terem egy része irodának, tehát ott délután 5-től hajnali 3-ig állandóan pályáztunk, tehát ott munka folyt. Volt egy olyan, hogy Makis Bomebi, az Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Borsod megyei bizottsága, és annak voltak ott rendszeresen kiállításai például.
Akkor már részben ezzel válaszolt arra a kérdésemre is, hogy azért szöget ütött a fejemben, hogy akkoriban a rendszer nem támogatta a közösségi életet. Eléggé zavarták, zaklatták azokat a közösségeket, akár egyházi, de akár csak nem egyházi közösségek is voltak, amik szerveződtek. Önöket nem piszkálták?
De nagyon komoly figyelem alatt álltunk, tehát totálisan le voltunk hallgatva meg. Tehát eleve egy sokkal jobb helyen épült volna föl a ház, az Avas délen, Miskolcon, egy ligetes déli domboldalon, ilyen műteremház jelleggel, hogy külön lett volna a lakóépület és külön a közösségi tér, és ezt az utolsó pillanatban helyezték át ezt a helyszínt a készenléti rendőrség lakóháza mellé, a gyár mellé, egy ilyen kis lakótelepi környezetbe. Úgyhogy ott mi be voltunk drótozva rendesen, megfigyeltek minket, meg felügyelet alatt voltunk, de valahogy ezzel nem foglalkoztunk egész egyszerűen, és ez tulajdonképpen egy ilyen ambivalens helyzetet teremtett, mert egyszerre szükség is volt ránk, mint építészmérnökökre, hogy feltöltöttük az északtervnek a káderállományát, úgymond. Másrészt meg gyanakodtak, meg féltek is tőlünk, és a kettő együtt egy ilyen érdekes sávot eredményezett, amiben hát tulajdonképpen 10 évig, 79-ben költöztünk be a házba, és 90-ig működött a dolog. Utána akkor előreugrok egy pillanatra, hogy az első 5 év ilyen eufórikus hangulatban telt, amikor állandóan rendezvények és összejövetelek voltak, meg kicsik voltak, vagy nem voltak még gyerekek, vagy kicsik voltak. Utána a második 5 év, tehát a 80-as évek második fele az egyrészt jött a válság, probléma volt a kohászattal, nem volt munkája az Északtervnek. Ez volt 90-ig. 88-ban volt egy összefoglaló kiállításunk Budapesten, a Budapest Galériában, ami országos jelentőségű kiállítás volt. És aztán a 90-es években a harmadik 5 év az már nyögven jelös volt. Egyrészt privatizáció jött, tehát meg lehetett, és tulajdonképpen meg is kellett venni a lakásokat. Na most ezt még nem mondtam, hogy még 79-ben egyesületet alapítottunk, a kollektív lakóegyesületet, és egyesületként béreltük a házat a tanácstól, tehát közösségként, és mi osztogattuk az egyes lakrészeket, meg szabtuk meg, hogy ki hova, meg kitakarít, meg mit lehet csinálni. Közben meg így költözgettünk jobbra-balra, attól függ, hogy kinek mennyi szobára volt. Gyerek született, akkor nekik plusz szoba kellett, stb. És akkor 92-ben ez befagyott, mert ami akkor volt, azt meg lehetett venni. És akkor onnantól kezdve kezdődtek a problémák, hogy erre nem voltunk fölkészülve, hogy akkor mi van, hogyha valaki eladja a lakrészét, és egy idegen jön be. Tehát ezt nem dolgoztuk ki, ennek a módszerét. Vagy nem, egyszerűen nem tudtuk megoldani, hogy kell a társasházi tulajdonviszonyok alapján is ugyanezt tovább működtetni, ezt a közösséget.
Egy ilyen szoros közösségi létben bizonyára születnek életre szóló barátságok és szakmai kapcsolatok is. Néhány nevet esetleg, ha megemlítene, hogy kik azok, akikkel megmaradt utána is a barátság.
Hát mindenkivel megmaradt a barátság, hát Noll Tamás társam a Timpanon építészmérnöki irodában. Együtt alapítottuk 90-ben a Timpanon Kft-t. Ő egy MÉSZ csereprogram keretében 86-tól 88-ig Amerikában tudott dolgozni, és akkor onnan visszajöve már látszódott, hogy fel fog bomlani az Északterv, és föl is bomlott egyébként 89 végén. Ő is kollektív házas volt. Hát ő például mind a mai napig együtt vagyunk, mint kollégák és cégalapítók, meg társak. A Budonyi Csaba, ő is kollektív házas volt, beköltözött, ő a mesterünk volt, és ő tervezte magát a házat. Tehát mindenképpen ki kell emelni. És amellett Ferenc Istvánt, aki ugyan nem költözött be a házba, de szintén mesterünk volt, és nagyon sokat volt velünk. Aztán Rudolf Mihály, aki most a legjelentősebb miskolci irodát viszi, és az ő felesége Vince Idikó, kerámikus művész, ő sajnos már meghalt. Szőke László még mindig a házban lakik például, mint egy remete, vagy egy a hűség mintaképe, mondjuk így. Most vették fel az MMA-ba egyébként. Aztán Szántó László, aki például a legjelentősebb épszerkes és bádogos cégnek a vezetője. Aztán Albert Péter például azért volt érdekes, mert először az első időszakban orgonákat és egy ilyen speciális villanyorgonát épített, többet is, utána pedig vitorláshajókat kezdett építeni ott a kollektív házban. Horváth Zoltán, szintén meghalt kollégánk, aki nagyon jelentős életművet hagyott hátra. Bede István, aki most szintén Szentendrén lakik, aki a szentendrei művészekkel tartott kapcsolatot, és többek között ő szervezte 1980-ban oda a házba a Bizottság Együttesnek az első koncertjét.
Visszatekintve, hogyan alakította az építészeti gondolkodását ez a kollektív ház, kaland? Hogyan tudná összegezni, hogy mit jelentett ez önnek, vagy mit jelent még ma is?
mivel, ahogy mondtam az elején, hogy az egyetemen nem találtunk megfelelő mestereket, ezért nekem életbevágóan fontos volt, hogy itt Miskolcon a kollektív házban és annak a környékén, meg az Északterben olyan mesterekre találtam, Blesz Antalra, az öregre, aki szellemileg tartotta velünk a kapcsolatot, Bodonyi Csabára és Ferenc Istvánra, akiktől lehet, tehát meg lehetett tanulni a szakmát, el lehetett lesni, hogy hogy kell egy skicpauszt kitekerni, vagy hogy kell hozzáállni valamihez. Egyáltalán adott az embernek egy önbizalmat, hogy képes lehet végig gondolni, és térbe álmodni egy adott problémát. Tehát elsősorban a mester kép és a mesternek a személye. Másodszorban a társak, akikkel együtt létre tudtunk hozni egy olyan szemléletű iskolát, amit Miskolci műhelynek hívunk mind a mai napig, amelyik egy organikusabb város szemléletet képvisel, és hisz abban, hogy szeliden megközelítve a múlt és az átalakított jövő valamilyen módon szervesen összekapcsolható. Tehát nem kell radikálisan új struktúrákat ráerőltetni a környezetre, hanem hagyni kell a környezetet egy picit lélegzethez jutni, és akkor azokra az új struktúrák is ráépíthetők, és szervesen folytatják a régit. Ez szerintem, ez a fajta szelíd jövőkép volt a Miskolci műhelynek a lényege.
Milyen emblematikus munkák születtek abból az időszakból ennek az alkotó műhelynek a nyomán?
Hát nagyon sok pályázatot csináltunk akkor, várospályázatokat. Például Miskolccal is foglalkoztunk, város szerkezeti, meg városfejlesztési szempontból, de foglalkoztunk Egerrel, Szőke László Eger Tihamér városrészére csinált nagyon-nagyon érdekes és nagyon szép városfejlesztési koncepciókat, amik részben meg is valósultak azóta. Aztán abban az időszakban, ugye, amikor mi elkezdtük, akkor dúlt a paneles technológia és a lakótelepépítés, és akkor mi elkezdtünk foglalkozni a panelnek a humanizálásával. Mert nem a maga a technológia a rossz, hanem ahogy használjuk a technológiát, és hogyha azt egy picit organikusabban, picit környezetorientáltabban használja fel az ember, akkor abból is lehet jót csinálni. És akkor ez ennek a kísérletei jegyében volt feleségem tervezett például Sajó Szentpéterre egy nagyon szép, magas tetős épületekből álló társasházas lakóparkot. De sok helyen valósultak meg, Sátoralja Újhelyen, Kazincbarcikán egyébütt, meg Miskolcon is ilyen együttesek abban az időben. Templomot is terveztünk. Ez egy érdekes történet, hogy Jelenics István volt az osztályfőnököm a piaristáknál, aki rendszeresen járt biciklitúrákra, és egyrészt tudta, hogy Miskolcra költöztem a kollektív házba, ami egyébként nekem egy ilyen szerzetesi szállat is elindított, hogy kellene, hogyha az ember nem szerzetes, de mégis szerzetesként, bár ott családok voltak, de mégis volt egy ilyen halvány vonulata ennek, hogy olyan is ez, mint egy szerzetes közösség, hogy együtt kell élni valamilyen formában, civilként, emberekként, építészekként, amit a piaristáktól örököltem, vagy hoztam. És akkor a Jelenics úr biciklitúrán találkozott Vaján, ami Nyírségben van, egy nagyon szép kis városka, az ottani plébánossal, összeomlott a vályokból épült iskolakápolna, hogy kell egy templomot tervezni. És akkor ajánlott engem a plébános Pásztor Károlynak, és így kezdtünk el oda járni, feltérképezni, tervezni, és építeni, és akkor ez egy 10 éves folyamat volt, és 88-ban lett kész a templom.
Jó, hogy behozta ezt a piarista szállat, mert én mondtam a hippi vonalat, de itt nem kell valamilyen ilyen drogos, meg zűlött kollektívára gondolni, hanem ezek értelmes, igen, erkölcsös emberek voltak, akik együtt laktak, és jó dolgot csináltak,
igen,
együtt.
Igen, igen. Tehát közelebb áll a valósághoz talán egy ilyen új típusú szerzetes közösség. Bár az se, nyilván, hogy nem szerzetes közösség, de voltak egyébként ilyen műtermi, ilyen művészi alkotóközösségek a 19. század végétől, próbálkozások, ilyen művészi alkotóközösségek a 19. század végétől próbálkozások mindenfelé, nagybányaiak, meg zebegényiek, meg szentendreiek, akik valamilyen módon együtt is próbáltak élni és alkotni, és közös szellemiséget létrehozni, ami szintén visszavezethető egyébként egy ilyen elvonulós szerzetesi életforma mintázatára.
Köszönöm szépen, hogy eljött és elmondta ezeket a érdekes
hát én köszönöm.
Adalékokat a kollektív házról. Kedves hallgatóink, a Mesterfogásban Golda János Ébüldíjas és Kocsis István érmes építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt a vendégünk, akivel az egykori legendás miskolci kollektív házról beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.